Folytatódik az aréna itt az Inforádióban, a mikrofonnál Farkas Dávid, velem szemben Weber Gábor, Formula 1-es szakkommentátor, akivel a 2013-as évről és persze a jövőről is beszélgetünk. Egy évvel korábban azt mondtad, hogy Fernando Alonso talán mintha egy hajszállal jobban teljesített volna, mint Sebastian Vettel, bár ugye Vettel tavaly is eléggé meggyőző volt, és akkor nagyon szorosan alakult a pontverseny is. Idén nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy bárki azt mondja, hogy nem Sebastian Vettel volt az év pilótája.
Én is így gondolom. Sokszor magától értetődő, vagy olyan túl egyszerű azt mondani, hogy hát nyilván aki nyerte, az ott a legjobb. Tehát így én is azt gondolom, hogy beleesek néha abba a hibába, amit azért kerülök, de alapvetően belülről engem is hajt egy olyan fajta, keressük meg mégis, ki lehetett jobban nála, aki amúgy pontokban elővégzett, és amúgy is minden babért learatott, de hát ha volt valaki a mezőnyben. Nem véletlen mondtam tavaly, Alonsót egy nüansznyival jobbnak éreztem, most viszont feltett abszolút, tehát egy béna válasz, de a világbajnok volt a legjobb.
Akár még ilyen 10-20%-os különbséget is lehetne mondani? Vagy hogyha egy 10-es skálán pontoznánk, akkor kinek adnám még?
Annyit nem mondanék. Ez érdekes, mert az utolsó szabad edzésen Szújó Zolival eljátszottunk ezzel egy kérdés kapcsán, és pontoztuk az összes versenyzőt. Az ott nagyon ilyen adhok volt, és tényleg első megérzésre adtam a pontokat, de akkor feltelen kívül Hülkenbergnek adtam azt hiszem még 10 pontot, és Alonso 9-et kapott csak úgy, mint Grosjean. Azt gondolom, ezt most is tartom. Tehát, hogyha itt lehetne egy kicsit súlyozni, akkor Alonsonál pont ezt a picit érezhető motivációvesztést, a Ferrari-s vitát, ami azért bármennyire is tagadták, átjött, hogy megvolt. Hát nem lehet, bizonyos metakommunikációs jeleket nem lehet tagadni. Tehát azt a olaszországi monzai rádióbeszélgetést is lehet sokféleképpen elemezgetni, de hát azért annak az üzenete egyértelmű volt. Lehet, hogy utána rendezték házon belül, de ott azért kiborult a Billy egy picit. Úgyhogy, és érezhető, és a Masszával szemben, mondom, időmérős teljesítmény volt, ami miatt abszolút azt mondom, hogy ott azért az egy jelentős pontveszteség Alonsónál, tehát nem adnék neki, nem, abszolút nem érdemli meg a tökéletes élet, de amit versenyen nyújtott, az még mindig tökéletes, és Vettel ilyen szempontból semmilyen hibát nem költött el szinte. Hülkenbergnek meg azért adtam meg magamban a tízest, mert abszolút csak az autó volt az, ami befolyásolta a teljesítményét. Tehát ahogy az Sauber változott, Hülkenberg rögtön kihozta belőle azt, amiért évelején szerződtették, vagy amiért tavaly szerződtették, és amit gondoltunk róla évelejétől. És az évelején volt egy kis csalódottság bennem, hogy hát lehet, hogy ezzel mégis meggyűlik a baja, de mondom, önmagában az évvégi teljesítménye megmagyarázza az összes problémáját az évelején, és így keretbe rakva a történetet, azt gondolom, egy versenyző ennél jobban nem teljesített egy adott csapatnál, főleg egy középcsapatnál, aki az évelején ráadásul még a középmezőny végén kullogott.
Ő szerezte a legkellemesebb meglepetést a mezőnyből?
De azt gondolom, hogy igen. Évvégén Valtteri Bottas is hozott valamit, illetve Esteban Gutierrez, mindkettejüknek kicsit nyögvenyelősen intő a szezon, Gutierreznek nagyon. Tehát azt gondolom, ha 5 verseny után kellett volna erre válaszolnom, akkor Gutierrez és Max Chilton repül, tehát nekik egy sima egyes, és jöjjön helyettük bárki. De ez is mutatja azt, hogy a mai Forma 1-ben ilyen kevés teszt lehetőséggel egy fiatalnak nagyon-nagyon nehéz. Hogyha nem érez pont rá ezekre a Pirelli gumikra, akkor végtelenség tart, amíg szép lassan összeáll körülött, és megtalálja azt a metódust, ahogy dolgozik a csapattal, a mérnökével, ahogy az autóval a legtöbbet ki tudja hozni a saját igényei szerint. És Gutierreznél egyértelmű ez a fejlődés, mint hogy Bottasnál is, azt gondolom.
Ki volt a legrosszabb idén?
Maldonado. Abszolút. Tehát mind fejben, mind teljesítményben, mind abban a csalódásban, amit hiába teljesített teljesen alul a Williams a tavalyi önmagához képest. Ennek ellenére azt gondolom, hogy egy futamgyőztes versenyzőnek, aki abszolút első számuként ott van, és ennyi pénz van mögött, és igazából megengedhet magának gyakorlatilag bármit, pont a pénz miatt is.
Meg is engedett. Jó,
és meg dolgot is engedett magának, azt gondolom, hogy nagyon elvetette a súlykot, és pontosan az évvégi viselkedéséből jött le ez az hihetetlen frusztráció, amit megint csak ilyenkor másra talált, és azért ebből is érdemes, le lehet szűrni azt, hogy egy versenyző intelligencia szempontjából, meg úgy általában intelligencia szempontjából hol áll, ami muszáj ahhoz, hogy az ember gyors legyen, meg sikeres. Tehát Maldonado az a pilóta, aki lehet, hogy még begyűjt egy-két futamgyőzelmet majd a pályafutása során, ha jó autóban lesz, jó verseny, ahol éppen nem hibázik, és tökéletesen végrehajtja, ahogy tavaly megcsinálta Barcelonában, de mindig törni, zúzni fog. Ezt most alá merem írni. Tehát elfogadom azt is, a tévedek, de azt gondolom, hogy ezt elég jól lehet látni, és biztos, vagy azt gondolom, hogy a legtöbb hasonlóképp gondolkodnak. Ahogy Grosjeannál látni a fejlődés, vagy sokaknál látni, Maldonadónál egy komplet stagnálást látni, és ilyen szempontból csalódás volt a tavalyi évéhez képest, hogy egyszerűen nem, hogy nem fejlődött, mintha visszalépett volna.
Nem lenne helye a Forma 1-ben, hogyha nem lenne pénze?
Nem, ez nem feltétlen igaz. A pénz rengeteget segít, mert egy problémás versenyzőt nem feltétlen szeret egy csapat, pont amiatt, mert állandó balhé van vele. töri, zúzza az autókat, nem megbízhatóan hozza a pontokat. A kiugró gyorsaság, vagy a kimagasló gyorsaság, pont abban az évben vagyunk, amikor ugye a Rush bemutatták, még James Hunt, ez egy James Hunt-i korszakban, a 70-es években lehet, hogy meg elég lett volna, James Hunt maga is így működött. De ő is tanult a hibáiból, és azért ezt a 76-os WB címet kicsi mázival is, de azért elég sok-sok munkával, és sok-sok jól megfutott versenye azért mégiscsak behúzta. Maldonado erre nem lenne képes. Tehát azt gondolom, hogy pont azt nem látom Maldonadóban, ami Hántban azért fejlődésileg megvolt, hogyha már valakihez hasonlítom, akkor ott van kicsi párhuzam közöttük ebbe a hebrendségbe. Csak Maldonado egyáltalán nem látja be, hogy én akárhány ütközésre emlékszem az elmúlt két évből, nem volt olyan soha, hogy azt mondta, hogy lehet, hogy kicsit én is tettem róla, mindig más a hibás, mindegy, hogy milyen helyzet van és mi történik, és ennyire nem lehet. Tehát egy versenyzőnek bízni kell saját magában, és az egója elég nagy kell legyen. De ennyire nem lehet valaki fafejű, vagy ennyire nem lehet valaki vak, mert akkor a saját fejlődésének önmaga a gátja.
Az egyértelműnek tűnik, hogy a legjobb konstrukció az idei Red Bull volt, de melyik volt a legjobb csapat?
Ez egy jó kérdés. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból is a Red Bull, de már csak azért is, mert a box utcában is ők a leggyorsabbak. Tehát a többiek akármit csinálnak, a Red Bull mindig reagál, és utána egy-egy futamon a Mercedes, az évelején a Ferrari volt piszok gyors, de összességében, ha az összes futamot megnézed, akkor a Red Bull volt a legjobb minden szempontból, és azt hiszem ez a titka ennek a csapatnak. Tehát nem csak egy személyben Newey, Vettel, az autó, a pénz, vagy akármit, amit meg lehet említeni Red Bull kapcsolatban, az, hogy egységként működnek, hogy valahogy tényleg azt érzem, hogy még mindig kicsit olyanok, mint egy házas pár, aki az esküvő utáni negyedik évben is, mintha még mézeseteken lenne. Keveseknek adatik meg, de a Red Bullnál ez most működik. És a többi csapatnál valahogy mindig van egy kis homokszemagépezetbe hozzájuk képest.
A másik oldalra gondolom több szempontból lehetne csapatokat tenni. Azért a McLaren gyenge szereplése az eléggé váratlan volt.
Hát a McLaren szokás szerint hozza ezt a egyszer betalál, egyszer fél, de most nagyon de most mellé nagyon találtak. Nem. Tehát 1980 óta nem volt olyan, hogy nem voltak dobogón. És az egy pocsék év volt, és ilyen szempontból szándékosan nem hoztam eddig szóba Sergio Perezt. Azt gondolom, hogy ha lehet valakinek a két éves kezdő pályafutás után rosszkor, rossz helyre kerülni, a Sergio Perez volt. Tehát nem tudom, hogy ezt még nem néztem meg, mert még nem telt el annyi idő, és én is próbálom elemezgetni az éves adatokat, és aztán egy-két hét múlva majd megírom a saját magam komplett versenyzőkre lebontott véleményét, de azt gondolom, hogy ha végignézem a Forma 1 történetének összes évét 1950-től, az egy kezemen tudnám megszámolni azokat a versenyzőket, akik ennyire rossz helyzetbe kerültek egy olyan szituációban, amikor már teljesíteniük kellett volna. Tehát bekerülsz egy rutinos világbajnok versenyző mellé, aki annál a csapatnál van évek óta, eleve sokkal régebben van a Forma 1-ben, sokkal jobban érti az egészet, érzi ezeket a... Eleve a egyik legjobb versenyző. Ugye Jenson Button versenyzői teljesítménye az nálam Alonsoéval van egy szinten. Megint más időmérés teljesítmény szempontjából vannak nagyon-nagyon rossz napjai, vannak néha jó napjai. De egy ilyen konstrukcióba beülni, amit nehéz is vezetni, kiismerhetetlen, maga Button se tudta, hogy mit csinál sokszor, a csapat se tudta, hogy mit csinál sokszor, két éves versenyzői múlttal mit tud segíteni ezen az ember, miközben a Damoklész kardja ott lebeg a feje fölött, és be is következett, amitől Perez tartott, vagy amit kicsit igazságtalannak éreztem én is, de nem csak én szerintem két futammal a vége előtt, hogy aztán menesztették, és egy hülye helyzetbe került, miközben messze nem volt olyan rossz a teljesítménye, abszolút szerintem egy szinten volt Buttonnal, és az utolsó futamokon bizonyította igazán Perez, hogy azért mennyire jó tud menni versenyen, még amikor problémás helyzetben is van, főleg az utolsón, a 19. helyről rajtól lett a 6. Azért ezt egy rossz vagy egy átlagos versenyző nem tudja megcsinálni. Tipikusan a rosszkor volt rossz helyen példája. Én nagyon-nagyon bánnám, vagy igazságtalanak éreznem, hogyha Perez kikerülne a Forma 1-ből. A jelenlegi állás szerint úgy tűnik, hogy a Force Indiánál folytathatja. Persze keveseknek van olyan mázia, hogy egy ilyen szitu után valóban menni is tudjanak maradni. Ehhez kell az is nyilván, hogy Pereznek van némi szponzortámogatása, messze nem annyi, mint Maldonadónak. De ha kettő közt választanék csapatfőnökként, én mindig Perezt választanám, még akkor is, hogyha ő még nem nyert futamot, Maldonado meg egyet igen. Összességében, ha hosszú távon nézem, Perezben mindig több lesz. Még akkor is, hogyha nem feltétlen nyer mai világbajnokságot, de egy biztos Barrichellónak, egy biztos Irvine-nak, tehát aki egy sztárpilóta mellett azért tudja hozni majdnem azt a teljesítményt, és nem dobja el az autót, amikor nem kell. Mondom ezt úgy, hogy Brazíliában pont Perez hibázott az időmérőn, de ilyen helyzetben ez mindig benne van. Összességében mégiscsak ő az, akiben sokkal több potenciált érzek.
A McLarennél hol csúszhattak szét a dolgok? A tavalyi évnek a következménye lehet ez? Mert ugye, hogyha valamikor meg lehetett volna törni a Red Bull hegemóniáját azon ki, hogy ugye Alonso kétszer is közel járt hozzá pontokban, de nem feltétlenül a Ferrari ereje miatt. Ugye tavaly a McLaren, hogyha olyan megbízható, mint ebben az évben, akkor világbajnok lehetett volna a csapat is, illetve Lewis Hamilton is.
Vagy ha idén olyan gyors, mint tavaly. Hát ugye ez a róka fogta csuka, hogy...
Esetleg rekordot együtt... döntöttek egy ilyen gyenge évben azzal, hogy Perez és Button is minden versenyt teljesített néhány körön múlt, csak az, hogy 100%-ot érjenek el.
Amit megcsinálom, meg megcsinált. Nem tudom már körkülönbsége, mi az eltérés köztük, de alapvetően... Na, ezen múlik, vagy ezek a nagy kérdések ilyenkor, hogy alapvetően, és itt visszaigazolom most önmagam, vagy azt gondolom, hogy visszaigazolom, hogy ha Maldonado ül a másik McLarenbe, nem fejezte volna be azokat a futamokat, amiket Perez befejezett. Tehát azért ezt is kell nézni egy csapatnak, és azért ezen nagyon sok múlik. És ezzel az autóval nem lehetett mit csinálni. Tehát ez a szituáció, amivel az évelején keveredtek, ez a teljes reménytelenség. Egy ideig még bízik az ember, meg hát a munkára lehet fogni az autót, de azt gondolom, amikor eltelik az év egyharmada, nyár elején vagyunk, és még mindig semmi nincs, akkor mindenki tudja, hogy nincs tovább. És akkor még végig kell csinálni több, mint egy fél évet. Az rengeteg, és ez borzasztó, és az öli meg igazán az embert lelkileg motiváció szempontjából. Hogy ebből egy McLaren nagyságú múltú csapat könnyebben föláll, az nem kérdés. Tehát nekik azért nyilván a pénzügyi eszközeik is megvannak az, hogy hát nem baj, ez ment a kukába, majd jövőre összerakjuk.
Bár azért elveszítenek most egy olyan főszponzort, amely eszméletlenül sok pénzt ölt a csapatba 7 éven át.
Igen, ezt akarom pont mondani, hogy még nem jelentették be, hogy ki lesz az új főszponzor. Kíváncsi vagyok, állítólag az sem ez kisebb fogás, de majd meglátjuk. Ennek ellenére valóban sosem jó, amikor egy ilyen biztos anyagi háttérről le kell mondani, és közben a háttérben nyilván Martin Wittmann tudja már, hogy merre lesz az irány, és azért a Honda érkezése is sokat dob az egészen 2015-ben, tehát a 14-et valahogy félávon is kihúzzák. Ennek ellenére ezek nagyon-nagyon lélekölő évek, és sokat tanult ebből egy csapat, de sokat is veszíthet rajta. Tehát egy ilyen nagy, magas téten játszó csapat inkább azért többet veszhet, mint mondjuk egy középcsapat. Tehát volt egy rossz évünk, nem baj, tőlünk senki nem vár el többet. Egy McLaren ezt sokáig nem úszhatja. Tehát rajtuk most azért elég nagy a nyomás, hogy 14-ben nem nyúlhatnak ennyire mellé, mert akkor szép lassan elkezdenek kikerülni, még hogyha szó szerint nem is kerülnek ki, de elkezdenek az abszolút top csapatokból egy picit lemorzsolódni. Emlékezz vissza a Williamsnél, hogy kezdődött. Szóval mindenki előtt lebegnek a negatív példák. Ezt az irányt senki nem szeretné felvárni, ugyanakkor azt gondolom, hogy a McLarennél azért alapvetően ez nem fog előfordulni, egyelőre még annál sokkal jobban állnak. Az nagyon jó kérdés, hogy mitől húztak mellé, és mitől húztatnak most pont bele. Talán ez az első felfüggesztés, amit picit fölöslegesen bevállaltak erre az évre. Nagyon forradalminak tűnt, ha bár a Ferrari már megcsinálta, saját maguk koncepciójához képest minden bizonnyal, ugyanakkor ugye arról volt, hogy hát 14-re akarnak dolgozni, de 14-ben meg nagyon-nagyon sok más változás jön. Tehát nem biztos,
idén nagyobb lehetőségük lett volna a 12-es autót fejleszteni.
Hát sokan mondták, hogy ha a tavalyi autót leporolják, akkor lehet, hogy jobban jártak volna, saját maguk is gondolkodtak ezen, és nem sokon múlt a döntés. De hát ez a tipikusan a utólag mindent könnyebb eldönteni, hogyha valószínűleg amit most tudnak, most kellene dönteni egy évvel korábban, akkor mindenki azt mondaná, hogy hagyjuk a fenébe, kicsit poroljuk le, valamit még fejleszgessünk, és úgyis minimum első dolgozni. Három leszünk, és lesz néhány futamgyőzelmünk. Hát ez már ilyenkor történelem, tehát ezt nem lehet kikerülni, vagy nem lehet meg nem történté tenni.
Hamilton mennyire hiányzott a csapatnak?
Hát, vagy Hamiltonnak mennyire hiányzott a csapat, azt nem nehéz megmondani, mert Hamilton innen nézve utólag jobban járt a Mercedes-es szerződése. Ugyanakkor megnézve azt, hogy milyen keserű szájízzel fejezte be ezt az évet, és még miként nyilatkozgat most is, hogy hát vissza kell ülnöm, meg tanulni kell, meg úgy kell csinálnom.
Borzasztóan morgós volt idén.
Abszolút, tehát egy igazából nem állt össze ezzel a Mercedes-szel, és ugye ebből is érezhető, hogy úgy ment át, hogy amit a legtöbben gondoltak, hogy Rosberget azért verni fogja legalább ilyen 2-1 arányban, tehát 3-ból kétszer minimum ő lesz fölény, mert ehhez képest kijöttek egy ilyen átlagos 50-50-re majdnem.
Egy hajszállal volt jobb gyakorlatilag.
És ugye Rosberg ráadásul két futamot nyert, ami szerencse kérdése is volt, mert az a második futam az igazából feltelé volt, csak akkor romlott el alatta a Red Bull éppen. Szóval ennek ellenére azt gondolom, hogy Hamilton egyrészt nem lehet csalódott, ugyanakkor nagyon is hiányzik neki a megszokott közeg, és ő is érzi azt, hogy milyen nem egyszerű dolog csapatot váltani úgy, hogyha nem működik minden tökéletesen. És ez inkább csak annak a fényében tűnik jó csapatváltásnak, hogy a McLaren nagyon nagyot hibázott. De ha egy átlagos McLaren év jön ki, akkor szerintem Hamilton bánná, hogy elszerződött. Minden esetre a lehetőség megvan. Második helyre bejöttek összetettben a csapattal, mert ez az eddig legjobb éve volt a visszatérésük óta. És abszolút ott a lehetőség, hogy jövőre az új motorszabályok mellett, hogyha valóban a Mercedes egy kicsit erősebb lesz, mint a többiek, akkor ebben nem hiszek, de ezeket a plejkákat sose hiszem. Marha jó, hogy mindenki már mindent tud, már júniusban tudni vélte mindenki, hogy a Mercedes 50 lóerő előnybe jár. Bárcsak ez, valaki, aki ezt tudná, és megmutatná azt, hogy ki ez az élő ember, aki ezt összehasonlította. Tehát olyan titkos programok futnak, amiről lehet, hogy van fülesük egymásnak, de ki hol tart, meg milyen problémái vannak. Majd akkor kiderül, amikor a tesztpályára mennek, és amikor először az összes V6-os egyszer lesz pályán, és akkor egyik döglik meg a másik után, meg robban föl, meg nem működik a kersze rendesen, és akkor látjuk majd igazán. De azt gondolom, az első futam még nem is nagyon jönnek elő, például az ilyen fogyasztásbeli problémák. Mert azt nem nagyon tudod megmondani egy tesztnapnak a teljesítményéből, hogy az most hány liter üzemanyagból jött ki, 100 kilós határt be tudták-e tartani. Ők tudják, hogy baj van, de Isten ments, hogy a többiek fele mutassák, hát az egyik csapat sem teszi meg, hogy az Achilles sarkát mutogatja, vagy a problémáit. Majd az első futamon látjuk, hogy ki az, aki körbe, ki az, akinek elfogy az üzemanyag egy körrel mondjuk a vége előtt.
Hamiltonra visszatérve még, valamikor az évközben azt mondta, hogy előfordulhat, hogy ő egyszeres világbajnokként zárja a pályafutását. Ez azért mondjuk elég furcsa hangzott volna az első két év környékén, hiszen ugye már majdnem nyert 2007-ben, 2008-ban pedig épp hogy behúzta, de ugye mind a két évben, hogyha a két évet mérlegre tesszük, abban a két évben ő volt a legjobb pilóta összességében. Viszont nem úgy tűnik, hogy az utóbbi években fejben mindig össze tudja szedni magát.
Nekem is az egyik, hogy az egyetlen igazi negatív kritikám, vagy kritikám Hamiltonnal szemben. Pont legutóbb gondolkodtam, valaki kérdezte, nem is tudom milyen fórumon, hogy kiket miért tartok top pilótának, és valahogy úgy választottam szét a top mezőnyt magamban, hogy Vettel, Alonso, és egy picit utánuk Räikkönen, Hamilton. És pont amiatt, mert Räikkönen érzékeny nagyon sok drogra, és az időmérős teljesítményen mindig érzem ezt a kérdőjelet, most már amióta visszatért. Hamiltonnál pedig az időmérőn még mindig az abszolút legjobbak közt, tehát tényleg, amit egy körön tud művelni, az még néha Vettelt is felülmúlja. Ugyanakkor meg olyan összeszedetlenség, olyan fejetlenség van néha a verseny közben nála, hogy vannak futamai, amikor tökéletes, de legalább a futamok egy harmadán azt érzem hallani a rádió kommunikációjából is, hogy maga sem tudja, hogy most mit kéne csinálni. Igazából,
hamar elkoptatja a gumikat.
Mi működik, mi nem. Néha tökéletesen megy. Most nézd meg Brazíliában. Marha jó verseny futott a büntetéséig. Rosberg meg nem tudott mit tenni a gumikkal, de előtte meg Hamilton volt az, aki nem értette, hogy miért nem működik Austin maradt a gumi, holott néhány futammal azelőtt meg úgy tűnt, hogy minden rendben van. Monaco előtt, vagy Monaco után megtudtuk, amit addig egyszer nem mondott el, hogy folyamatosan szenved a fék egyensúlyával a Mercedesnek, és a fék érzése nem ugyanaz, mint a McLaren, és még ezen dolgozik. Majd jött az egyik legfékezősebb pálya Montreal, ahol kifejezetten jól ment, és ha már ott jól ment, akkor ugye azt gondolta az ember, hogy na, akkor elkezdett ráérezni. Majd,
de az ugye az egyik kedvenc helyszíne a Hungaroring mellett.
Majd ezek után jött az ősz, ahol megint előjöttek ezek a fékezési problémái, amit megint újra elmondott, tehát van egy ilyen folyamatos, mintha rátaláltam volna az útra, aztán három futam után, megint nem, mégse, akkor mégis zsákutca volt, akkor mennyi, kezdjük újra. És állandóan lövöldöz valamilyen irányba, fejbe, és nem találják a kiutat belőle, amit azt gondolom, hogy ez egy világbajnoki címért folytatott küzdelemben ez egy fontos hátrány. Hogyha az ember ennyire nem, és azt gondolom, hogy ezt most kimondhatom, lehet, hogy azért meg most a Hamilton rajongó fognak lefejezni, hogy nincs ennyi technikai érzék Lewis Hamiltonban, és ez bizony évek alatt rá kellett volna rakódjon. Tehát inkább azt gondolom, hogy mérnökétől függ, meg az adott csapattól függ, hogyha tökéletesen összeáll minden, akkor minden klappol, de ha gond van, akkor Hamilton önmagában nem tudja ezt valahogy olyan irányba terelni, amilyen irányba egyelőre úgy néz ki, hogy például Alonso könnyebben tudja terelni, vagy Vettel könnyebben tudja terelni, vagy néhányan, akik jobb meglátásokkal bírnak, vagy könnyebben tudnak átadni infót egy mérnöknek. Hamilton azt érzem, hogy teljes zsákutca sokszor, marha gyors az autóban, úgy is nyilatkozik, mint aki tudja, hogy miről van szó, de pontosan a későbbi nyilatkozataiból lehet ráérezni arra, hogy gyakorlatilag, amit korábban mondott, azt maga se tudja, hogy akkor most mondott valamit, de hát ez egyáltalán nem működött úgy.
Miért ennyire jó a Hungaroringen? Ugye, hogyha a teljes pályafutását mérlegre tesszük, annyi pole pozíciót és győzelmet szerzett, hogy az elmúlt időszak abszolút királya.
Vannak olyan pályák, amik bizonyos pilótáknak nagyon fekszenek. Tehát ez abszolút ezzel magyarázható. Van ami, mint hogyha szembe jönne veled, vagy mint hogyha meg kéne erőszakolni magad, és nem úgy jön ki saját ritmusba egy kanyar, vagy egy féktáv, vagy egy kombináció, hogy az ember úgy kívánná. Van ami meg olyan, mint ezt erre szoktam mondani, hogy ha mindenkinek a kezébe adnának egy tollat, hogy rajzoljon valamit, amit szeret, akkor valószínűleg olyan vonalakat húzna, ami számára ideális. Tehát úgy görbülnének a keze alatt a vonalak, és egy olyan pálya jönne ki, ami a saját pályafutása során azok a mozdulatok, meg azok a kanyarívek, amiket ő igazán szeret. De ez akár lehet az aláírásod is. Tehát most éppen csak egy pályát rajzoltatnék. És biztos, hogy mind a 22 versenyző más típusú pályát rajzolna, és pontosan ezek azok a különbségek, amik vezetés közben is előjönnek az ember fejében. Tehát mi az, ami a saját ritmusodnak nagyon-nagyon jó, és mi az, ami meg nem kell megfeszülni, hanem gyakorlatilag, mint az órajel ugyanúgy működik a fejembe, és mi az, ami teljesen mint a szembe jönne. Tehát egyszerűen ilyen meg kell erőszakolnom magam fejbe, hogy ezt az ívet pont így csináljam, közben nekem úgy jön neki, hogy egy méterre később teszem be, vagy egy méterre korábban, és ezek az apróságok rengeteget számítanak, és azt gondolom, hogy a Hungaroring egy olyan pálya, ami Hamiltonnak, mint hogyha rá lenne tervezve szó szerint. Nem lehet ezeket ilyen tudományosan persze megfejteni, ugyanakkor vannak ilyen sorminták, amik minden évben bekövetkeznek emberekkel pályákon, és pontosan tudod, hogy ő itt jó lesz, ő meg itt szenvedni fog, és 10-ből 9-szer bejön.
Hamarosan a műsor végéhez érünk. Izgalmasabb lesz 2014, mint 2013. Mire számítasz? Mert azért jó volt a braziliai idényzáró, voltak látványos jelenetek, de azelőtt azért voltak futamok, amelyeken hát kis túlzással akár el is lehetett aludni.
Hát ez jó kérdés. Biztos, hogy sokkal több lesz a történés. Tehát a motorszabályok miatt nem lesz ennyire megbízható senkinek az autója, senkinek a motorja. Sok minden fog szerintem elromlani. Nem is olyan szinten, mint mondjuk a 80-es években, de látunk egy-két olyan motor elfüstölést majd, mint Romain Grosjeannál Brazíliában, és alapvetően ezek befolyásolni fogják majd a végeredményt, akár komolyan is. De mondjuk, ha azt mondom, hogy az élet igazságos, akkor mindenkivel hasonló lányban fordul majd elő, és lesz egy-két olyan meglepetés dobogónk, pontosan emiatt azt gondolom, főleg az éve első felében, az első harmadában, amikor még aztán abszolút fejletlenek lesznek ezek az erőforrások, hogy akár olyan is végezhet dobogón, aki egyébként valós esélyei szerint 6-8. Helyen előre nem jutna. De hogyha éppen elég olyan motorhiba van, teszem föl, mondjuk a Ferrarinak lesz egy olyan motorgondja, ami adott versenyen érinthet akár 4 versenyzőt is, vagy a Mercedesnek, akkor mondjuk, ha pont azok az esélyesek esnek ki előre, akkor hirtelen lesz egy meglepetés dobogónk, meg egy meglepetés pontszerző sorunk. De azért hosszú távon tekintve azt gondolom, hogy ki fog egyenítődni.
Van titkos favoritod jövőre? Vagy nem annyira titkos?
Én azt gondolom, hogy a Red Bull nem fogja azt elfelejteni, amit tud. A Renault biztos, hogy nagyon jó fogyasztó, nagyon hatékony erőforrásokat fog gyártani, jól vezethető motorokat, eddig is rájuk ez volt a legjellemzőbb. Nem ők lesznek a legerősebbek, ez is valószínű. De azért mondom, hogy ezek inkább ilyen találgatások. Az, hogy kinek mennyire lesz jó az új erőforrás csomagja, mert ugye ez nem csak magát a motort érinti, hanem a kerszet meg a terszet is, a hőenergia visszanyelő rendszert is, hogy ezek mennyire működnek majd megbízhatóan, hatékonyan, ugye a Red Bullnak az Achilles sarka gyakorlatilag csak a kersz volt folyamatosan az elmúlt időszakban már, hogy ezek jobbak lesznek, vagy ez még jobban előtérbe kerülnek, és még több ilyen problémájuk lesz az új rendszerek miatt, azt nem tudom. És az autók jelentősen meg fognak változni, hogy abban ki az, aki jobban belenyúlhat. Én inkább azt gondolom, hogy ha lesz motorelőny, amit abban bízok, hogy nem lesz, mindegyikünk érdekében, mert hogyha valamelyik gyártó jobb motort csinál, akkor ott nagyon csúnya fölényt látunk. Tehát ott valóban előjöhet egy olyan 80-es évek vége, 90-es évek eleje, akár McLaren Honda, akár Williams Renault, amikor nem hogy kár volt bekapcsolni a tévét, elég lett volna előre beírni az első kettőbe, hogy ki szerepel, és utána mögöttük meg mi történik. Tehát azért ettől óvjon minket mindenki, hogy valamelyik gyártó nagyon betaláljon a többihez képest. Ha így van, akkor például, és most például azt mondom, hogy legyen a Mercedes, akkor a Force India egy nagyon-nagyon jó opció lehet. Ezt évközben is folyamatosan mondtam, hogy ha igazak azok a pletykák, amit nem hiszek egyébként, de mondjuk tegyük fel, hogy részben egy kicsit a Mercedes minimális elejénybe kerül, akkor minden Mercedes-es csapat, a Williams is, csak azt gondolom, hogy a Williamsnél még azért helyre kéne rakni a csapatot bármennyire, és most az év végén úgy tűnt, hogy megtalálták, hogy a kipufogó miatt miért szenvedtek. De a Force India lehet az a csapat, aki azért már komplett Mercedes erőforrásokkal mennek, és a McLarent meg azért venném egy kicsit ki a sorban, mert ha be is találnak, ők már Hondára készülnek. Tehát őket a Mercedes amennyire lehet, annyira Nem fogja hátráltatni, de hát nem fog nekik mindent odaadni. Ez a Force India kedvezményezettebb lesz, mint a McLaren. Tehát azt gondolom, hogy a Force India ilyen szempontból előre lépés lehet, és hogyha valóban Hülkenberg és Perez landol a Force Indiánál, ahogy a pletykák jelen pillanatban még csak pletykák állnak, akkor az egy ütős páros lehet ilyen szempontból.
Gábor, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm.
Az elmúlt 50 percben Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátort hallották, ezzel véget ért az aréna, megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.